Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szentatya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szentatya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. A Fidesz azonnal megtámadta a Tisza kormányt, amiért 400 000 rászoruló gyermeknek adunk 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Fogalmazott a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében két kérdést is feltesz. Ti ezt értitek? Irigylitek vajon? Előzőleg a Fidesz frakció közleményben arról írt, hogy Magyar Péter a kampány alatt még azt ígérte, hogy 700 000 gyermek fog 100 000 forintos iskolakezdési támogatásban részesülni. A csütörtöki bejelentés alapján viszont csak 400 000 gyermek számíthat támogatásra. A Fidesz közleményében hozzátette, Magyar Péter hazudott a folyósítás ütemezése tekintetében is, hiszen a támogatásra jogosult családok nem a teljes összeget, hanem annak csak a felét fogják megkapni augusztusban. Mindezek mellett a Fidesz aggályosnak tartja, hogy a jogosultak köre nem átlátható. A felsőoktatási tevékenységet közfeladatként ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok KEKVA felett az alapítói jogot a magyar állam nevében az oktatási és gyermekügyi miniszter kizárólagosan gyakorolja. Derül ki a magyar közlönyből, hozzátették. A közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapítói jogait a közlekedési és beruházási miniszter gyakorolja. A közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitásbővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány erről szóló döntése a Magyar Közlönyben jelent meg. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitásbővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. A magyar közlönyben csütörtökön megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap működésének átvilágításáról és felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat. A határozatban a kormány a civil finanszírozási rendszer átláthatósága érdekében elrendeli a NEA működésének átfogó tényfeltáró átvilágítását és a felülvizsgálatát, amellyel a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízta meg. A Tisza kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezést használják, közölte Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő a bejegyzésében úgy fogalmazott, a Tisza kormány javaslata, a vármegyék helyett újra megyék, főispánok helyett újra kormány megbízottak. Az országgyűlés 2022. július 19-én az alaptörvény 11. módosításával döntött arról, hogy a megyék hivatalos elnevezése 2023. január 1-jei hatállyal vármegye legyen. A kormány megbízottak átnevezése főispánná 2022. július 28-ától lépett hatályba. Az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén, idén október 22-én hozzáférhetővé válnak az elmúlt rendszer egyes titkosszolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnesszalagok nem minősített leíró adatai. mondta a kormányszóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Szondi Vanda ismertetése szerint a kormány szerdai ülésén tárgyalt az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról és az új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére. Elmondta, a beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-éig teszik közzé. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, miközben egy északnyugatról délkelet felé haladó, szakadozott frontális felhőzet vonul át felettünk. A felhőzetből néhol zápor kialakulhat, északkeleten az ég is megdörrenhet, az északi-északnyugati szél többfelé megerősödik, de egy-egy viharos széllökés sem kizárt. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdővezte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember július 5-ei száma, a Tartalomból. Lelki táplálékul szolgált a magyar emberekkel való találkozás. Búcsúzik Michael Wallace Benek érsek, apostoli nuncius. Megélt hit, kitartás és felelős szolgálat. Aranymiséjét ünnepelte Bábel Balázs érsek Kalocsán. Isten kezében a bizonytalanság idején is. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte Vukász Bernárd Úrich diakónust, aki a papság felé vezető útjáról beszélt lapunknak. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Klész Beáta, Egercsehiben Kelemen Kornéliát névnapja alkalmából nagyon sok szeretettel és a Jóisten áldásával köszöntik szülei, Yves Montand Hulló levelek című dalával.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais, et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La 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 la, 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 la 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 la. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
Hegerben Gréber Katicát születésnapja alkalmából sok-sok szeretettel köszönti családja, küldik neki Nagy Kovácsi Ilona matrózdalát.
Lenn a parton áll egy kis lokál, tengerész nép mint csak abba jár. A Jim is meg a John is, kicsi meg nagy hajón is, s a Bill az édes ott csak egyre rám vár. Tengerész, ó szívem, tengerész, hagyd a tengert, légy kisé merész. Nem volt elég a tenger, nem volt elég a tenger, te nem vagy hal, te nem vagy hal, csak ember. Sellő barna tengerész, csókod ért szívünk mindenre kész. Üljünk fiúk a napra, üljünk fiúk a napra. A bőröm sima hely, a bőröm barna. Tengerész, hogyha most jössz, akkor vagy merész. Jobb dolgod lesz rabomnak, jobb dolgod lesz rabomnak, ha dús hajammal szépen eltakarlak.
E Szegerben Nemcsik Gizi nénit köszöntik, és mielőbbi gyógyulást kívánnak neki testvérei. Kedvenc énekével köszöntik Balázs Fecó, Változnak az évszakok.
Hogy fájna majd, ha nem volnám. És most látod, féltelek, őrizlek, védelek, mert lesz idő, meg lehet, hogy nem leszel már. Voltak, akik szerettek, úgy hiszem, ma sem tudom, miért hagytak el, de téged most már féltelek, szeres úgy, hogy jó legyen, őrizd meg, elveszek, ha nem figyelsz rám. Változnak az évszakok, rossz idők, szép napok, bújj hozzá, ne hagyd el. Én lennék, ne engedj el, változnak az éjszakok, jó idő, rossz napok, bújj hozzám, ne hagyd el, ha én lennék, ne engedj el. Próbáltam másokkal, máshogyan, egyik is, másik is, messze van, és véletlen úgy lehet, de téged már féltelek, őrizd meg, elveszek, ha nem figyelsz rám. Változnak az éjszakok, rossz idők, szép napok, én mennék, ne engedj el, változnak az évszakok, jó idők, rossz napok, bújj hozzám, ne hagyj el, ha én mennék, ne engedj el.
A Szent István Rádió dolgozóinak, Sentényi Lászlónak, Vácra, Juhász Lászlónak, Iváncsára és minden kedves hallgatónak küldi Sentényi Béla a Beatrice, azok a Boldog Szép Napok című dalát.
Az volt az igaz, igaz.
Egerben Nagy Zsófiát 62. születésnapja alkalmából köszönti barátnője Annuska. A Jóisten oltalmát kéri életére, szóljon kedvenc dala Máté Pétertől, melynek címe Kell, hogy várj.
Haragszol rám, hogy el kell menjek, nem az én hibám, kell, hogy várj, várj is meg, ne félj, újra visszajövök, de addig írj, gyakran írj, így szerez egy kis örömet nekem. Kiszáradt torkom, és ég a szám, utolsó csókom, gondol majd rám, kell, hogy várj, várj is meg, ne félj, újra visszajövök, de addig írj, gyakran írj, így szerez egy kis örömet nekem. Neves, hisz így szeretlek, vidámnak és kedvesnek, lássalak, ha nem leszel velem. Nehéz most messze menni, de könnyebb elviselni, ha rád majd így emlékezem. Titokban sírhatsz egy kicsit még, na jól van most már, ennyit elég, kell, hogy várj, várj is meg, ne félj, újra visszajövök, de addig ír, gyakran ír, így szerez egy kis örömet. Kell, hogy várj, várj is meg, ne félj, újra visszajövök, de addig ír, gyakran ír, így szerez egy kis örömet nekem.
Budai Józsefné Zsuzsikát és Nagy Ferencné Mariannát sok szeretettel köszönti, és jó egészséget kíván számukra kedves ismerősük Ilonka. Isten éltesse sokáig erőben, egészségben, boldogságban.
Nem ezt vártad, nem így mondtál, mást ígért a szív és mást a szál. Megint tél van, megint fázol, pedig azt mondták, hogy jön már a nyár. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél, homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnéd. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esélyt adni, elengedni mindent,
thank you.
hogyan tudnám tovább lépni, amiben hittél, az már nem a tiéd. Hogy lehetne bekötözni azt a sebet, ami szíveden ég. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnéd. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esélyt adni, elengedni minden tartozást.
Kedves hallgatóink, véget ért mai kívánság műsorunk. Legközelebb vasárnap 16 óra 5 perctől Farkas Erzsébet műsorvezető társam várja önöket a készülékek elé. A mai összeállítást Németh Tamás készítette, nevében is búcsúzom önöktől, Klész Beátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a mai műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást halljátok. Mai vendégünk Reimann Zoltán, helytörténetkutató, Miskolcváros civil referense lesz, akivel legújabb könyvéről, Soltész Nagy Kálmán életével és munkásságával kapcsolatos kiadványáról beszélgetünk. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Zoli, itt a stúdióban, szervusz!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Egy nagyon szép könyvet tartok a kezemben, Soltész Nagy Kálmán évfordulója volt, és ez az apropó, ugye, amiért elkezdted ezt a gyűjtést és ezt a munkát?
Igen, igen, ugye most volt a 120. évfordulója elhunytának, 1905-ben hunyt el, és hát ugye a Miskolc utcai lokálpatrióta közösséggel úgy döntöttünk, hogy egy emlékévet hozunk, vagy szervezünk az ő emlékére, és hát amikor ezt elkezdtük szervezni, akkor vetődött fel, hogy mi lenne, ha egy könyv is születne ebből. Akkor egy kisebb részben már kutattam ugye Soltésznek Kálmán életét, és akkor arra gondoltunk, hogy ez kiegészítve akár egy kötetre is elegendő információt lehetne belőle felkutatni, ugyanis Soltésznek Kálmánnak bármilyen furcsa is nincsen, vagy eddig nem volt monográfiája, már hogyha ezt monográfiának lehet nevezni, kicsit nagy szavak hozzá, de egy részletes életrajz, vagy egy jó kis összegzés az életéről. Szóval nem volt neki ilyen eddig, ami nagyon sajnálatos. Tehát gyakorlatilag ő volt az, aki 23 évig volt Miskolcváros polgármestere, a leghosszabb ideig regnáló polgármesterünk volt, és hát egy olyan fantasztikus életút áll mögötte Miskolccal kapcsolatban, hogy ez mindenképpen kiemelendő. És ugye hát ugye Szent Pálinak Hudobainak, a Halmainak, mindegyiknek meg volt az életrajz, a monográfiája, viszont neki gyakorlatilag egy ilyen 2-3 oldalban kimerült különböző kiadványokban, ott sem mindig pontos dolgok voltak leírva, úgyhogy ezen felbuzdulva gondoltam úgy, hogy ezt megírom, és hát ez egy óriási megtiszteltetés, tehát hogyha én úgy gondolom, hogyha eddig még nem is jelent volna megírásom Miskolcról, vagy nem is írtam volna könyvet, de hogy ezt megírtam, mind olyan szempontból, hogy mondom, megtiszteltetés volt, és egy olyan hiánypótló kiadvány sikerült írnom, amire nagyon büszke vagyok, és ha csak ennyit csináltam volna, már akkor is megérte volna, hogy elkezdek foglalkozni Miskolc város történetével, illetve Soltész Nagy Kálmán történetével. Azóta egyébként nagyon sok dolog megjelent, például 2 napja a YouTube-on Serfőző Péter, aki egyébként Egerben lakik, de 7 évig élt Miskolcon, rengeteg fotójával találkozhatunk még most is Miskolcról, hiszen 7 évig itt fotózott, alkotott egy ilyen mesterséges intelligenciával egy videót, az ő képein életre kell Soltész Nagy Kálmán, felszáll a villamosra, felmegy a Diósgyőri várba, kimegy a Diósgyőr meccsre, írt mellé egy dalszöveget, és egy aláhangszerelt a mesterséges intelligencia, és ezt ugye felkerült az internetre, és hát egy szenzációs klippet tartalmaz, lovagol a főutcán, Soltész Nagy Kálmán, tényleg kilátóba körülnéz, bemegy a városházára, tehát fantasztikus szerintem, úgyhogy érdemes azt is megnézni a kedves hallgatóknak, úgyhogy mi is találtunk egyébként a Lokálpatrióta közösség tagjaival egy ilyen programot, egy GROG vagy GROK nevű programot, ahol a képeslapokat keltettük életre, azokat a képeslapokat, amelyek benne vannak ebbe a könyvbe, illetve azokat a fényképeket, amin Soltész Nagy Kálmán szerepel. Tehát, hogy nagyon érdekes egyébként ez a mesterséges intelligencia, hogy merre is visz minket. De visszatérve a kiadványra, ugye egy konferenciát is szerveztünk december elején, próbáltuk a halálához legközelebbi időpontot, igaz szombatra esett, úgyhogy nem pontosan azon a napon, de annál nagyobb lelkesedéssel szerveztük ezt, és hát valami fantasztikus siker volt. Én nagyon örülök annak, hogy ennyien kíváncsiak voltak rá, hát nyilván ugye 3 részletből állt a konferencia. Egyrészt volt egy polgármesteri, városvezetői beszélgetés, 3 mostani regnáló városvezető Tóth Szántai József, illetve Veres Pál, az előző polgármesterünk, illetve Figler Péter, Krizán Ákosnak az alpolgármestere fogadta el a meghívásunkat, úgyhogy gyakorlatilag egy másfél évtizedes korszakot át tudtunk tekinteni, és hát erről beszélgettem a városvezetőkkel. A második szakaszban egy gazdasági rész volt, ott a mai Miskolc meghatározó közéleti vállalkozói személyei voltak jelen, és a harmadik rész volt maga a könyvbemutató, és hát azt kell mondanom, hogy a díszterem az csordultig telt, tehát még a pótcégek után is nagyon sokan álltak, úgyhogy én nagyon köszönöm a Miskolci Lokálpatrióta közösség tagjainak, mindenkinek, aki segített ebben, a támogatóknak, Miskolc város önkormányzatának, egyébként a kiadásban a miniszterelnöki kabinet iroda is szerepet vállalt, tehát mindenkinek nagyon köszönöm, hogy ez létrejött, és hát magának a miskolciaknak, akik ilyen érdeklődést tanúsítottak a konferencia iránt.
Mi is a titka? Mi volt a titka Soltész Nagy Kálmánnak szerinted? Tehát, hogy mi mindent tudott elérni, és hogyan is tudta ezt elérni?
Hát igen, ugye ez több részből áll. Hát először is kell hozzá egy fanatizmus. Kell hozzá egy olyan fanatizmus, ami minden falat átvisz. Tehát ugye nagyon könnyű azt mondani valamire, hogy nem lehetséges, vagy lehetetlen. Nagyon sok mindent át lehet ezzel hidalni. Soltész Nagy Kálmán egy ilyen ember volt. Ugye amikor megkapta ő a polgármesteri tisztséget, ugye 1878-ban, akkor neki nem sok ideje volt a díszágésre, vagy a pihenésre, hiszen 30 nappal később jött a nagy árvíz. Ugye Magyarország történetének legtöbb halálos áldozatával járó árvíze volt a 1878-as augusztus végi árvíz, és hát egy romokban lévő város kellett újjáépítenie, hiszen akkor ugye gyakorlatilag akkoriban Miskolc városa, ha megnézzük valahol a mostani mondjuk Herman Ottó gimnázium környékétől, valahol a Színva Parkig tartott. És hát ugye jött egy nagy esőzés, ami végül is elvonult a hegyek fölé, mindenki megnyugodott és lefeküdt aludni. Igen, ám csak hajnali 2 körül, még a mindig szakadó esőben visszatért egy árhullám. Diós Györgytől lefelé jött, és ugye a malmok, nem volt szabályozva rendesen a színva, nem voltak kitisztítva a medrei, vagy a medrei, ugye mert több ágon volt, és hát ugye a pecével kiegészülve egy gyakorlatilag egy óriási árhullám, egy cunami, gyakorlatilag mai szóval nem pontosan cunami, ugye, mint a tengerparti országoknál, de gyakorlatilag egy hatalmas nagy árhullám érkezett Miskolc belvárosára, ami gyakorlatilag 2 óra alatt elmosta az egész belvárost, azaz a mostani belvárost, azaz akkoriban az egész várost. És hát a legszörnyűbb az volt az egészben, hogy erre nem tudtak felkészülni a miskolciak, hogy említette, mindenki elment aludni, ez hajnali 2 volt, amikor mindenki aludt. Gondoljuk el, akkor még nem volt közvilágítás. Tehát vaksötétben volt, és volt olyan, aki arra ébredt, hogy éppen a karja belelóg a vízbe az ágya mellett. Vagy volt, aki arra ébredt, hogy a házát sodorja el a víz, és rádől. Volt, akik felmenekültek a házak tetejére, de nem volt elég, mert a házat elsodorta a víz. Volt, akik kapaszkodtak egy fába, és itt egyébként minden, nagyon sok minden elveszett, tehát különböző ugye mindenféle címeres levelek, ingóságok, ingatlanok, ahogy mondtam, összedőltek, pénz, tehát mindent elsodolt az ár, és hát rengetegen haltak meg ebben a tragédiában, 277 ember, plusz a Diós Győriekkel kiegészítve, vagy az egész hegy alján és a egeri oldalon is volt egy ilyen nagy árvíz, ugye Egerben is van egyébként ennek emléktáblája, ahogy itt Miskolcon is több helyen, összesen 400 ember halt meg ebben a katasztrófában, és hát innen nyúlt Soltész Nagy Kálmánnak a pályafutása, úgymond Miskolcon, aki egyébként 3 embert személyesen is megmentett az árvíz során, és egy bizonyos Kohn Lipót nevezetű úriembert az élete kockáztatásával. Úgyhogy innen indult a polgármestersége, ami hát valljuk meg, nem volt egyszerű. Nyilvánvalóan Miskolc akkoriban egy nagyon virágzó város volt, tehát olyan szempontból rengeteg kereskedővel, jelentős tőkével, ugye a zsidó közösség által is, és hát egy kormányzati támogatással, hiszen amikor ugye Soltész Nagy Kálmán hatalomra került 1878-ban, akkor egy 12 éve regnáló polgármestert, Losonczy Farkas Károly után következett, de hát nyilván nem volt véletlen, hiszen Soltész Nagy Kálmán fiatalember volt, a másikuk pedig egy tapasztalattal rendelkező úriember, de a közgyűlés mégis úgy döntött, hogy Soltész Nagy Kálmánt választja, mégpedig azért valószínűleg, mert ugye a szabadelvű pártnak volt ő a miskolci elnöke, és hát ugye 1875-től 1905-ig ez a párt volt a kormánypárt Magyarországon. Tehát mindamellett, hogy ugye volt egy helyi tőkerős és vállalkozókedvű és igazán lokálpatrióta Miskolcért kiálló közösség, akik hajlandók voltak mindent labba vetni az újjáépítésért, a kormányzati háttér és a kormányzati támogatás is megvolt. Tehát így indult Soltész Nagy Kálmán karrierje, és hát egy virágzó Miskolcot épített azokból a romokból, egy átlagos szürke, hát mondjuk annyira azért nem szürke, mert ugye volt már azért egy színházunk, meg egyebek már volt azért egy-két dolog, ami ugye akkor Miskolcot azért már kiemelte, de egy átlagos városból Miskolcot, tehát a Budapest után a legjelentősebb várossá emelte Magyarországon, és ugye ezt is kevesen tudják, hiszen ugye itt nem a vasgyárral, vagy a vasgyártással, vagy a 45 utáni időszakban jött el az időszak, hanem már itt Soltész Nagy Kálmán városvezetésének a végén, és hát ugye Szent Pál István teszi fel a koronát majd erre, már Kassát megelőzve a régióvezető város voltunk.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.
Thank you.
Kejman Zoltán helytörténetkutatóval, Miskolcváros civil referensével beszélgetünk, témán pedig Soltész Nagy Kálmán és az életével kapcsolatos kiadvány, ami a közelmúltban jelent meg. Számtalan nagyon szép kép van a kiadványban, ezeket honnan gyűjtötted?
Van nekem egy képeslap gyűjteményem, hogyha a szocialista időszakot is belevesszük, akkor egy ilyen 400 körül van a képeslapok száma. Ennek körülbelül az 50%-a, de lehet, hogy 60%-a Dobros István családjának. Dobros Istvánnak a tulajdonában volt, és az ő családjától vásároltam meg őket. Nagyon jutányos áron, azért ne tudták, hogy én ezzel foglalkozok, és hát most ebben a... Tehát amikor ugye beszéltünk az adás előtt arról, hogy ugye nem ilyen könyvbe gondolkodtam, mint ez a mostani ilyen nagyszabású, képes nagy alapú könyve, hanem olyan szokásos méretű, az a kis alapú, kevés képpel, kevés színes képpel, és hát amikor arra került a sor, hogy igenis lesz támogató arra, hogy egy ilyen nagyszabású projektet indítsunk, akkor betörött fel a kérdés, hogy de vajon mivel fogjuk megtölteni, milyen képekkel, hiszen Soltésznek Kámáról van három képünk, plusz van még az egyik, van a diszkardjáról egy képünk, van még egy úriember, aki egy különleges képet adott nekünk, a Rizkó András egyébként, aki a 1899-es dalár egyletet szerezte meg valahol licit útján ennek a tablóképét, és a rendelkezésünkre bocsájtott, hogy bekerülhetett a könyvbe. Na de ezek mellett mivel fogjuk illusztrálni ezt a kiadványt, és akkor jött az ötlet, hát nekem ott van a képeslap gyűjteményem, és azok a korhű képeslapok, amelyek ebben az időszakban készültek, vagy esetleg talán egy kicsit később, ezek belekerült a könyvbe. Úgyhogy gyakorlatilag egy 80 képeslap is színesíti a kiadványt, ami szintén egy nagyon nagy rangot ad ennek a kiadványnak, vagy nem tudom, tehát egy nagyon különleges gyűjtemény is található benne, illetve hát maga az egész, például a mellékletben vannak olyan dolgok, amik, meg az egész könyvben, amik még soha nem voltak leíró Soltésznek Kálmánról nyilvánvalóan, hiszen neki nem volt még monográfiája, például nekem az egyik kedvencem volt egy olaszországi utazásuk. 8-an indultak el Olaszországba, és hát ennek a teljes úti leírása is benne van, és naplót vezetett Kun Bertalan, aki egyébként református püspök volt, és egyébként 8-an mentek, akik reformátusok voltak, de mégis az első útjuk a pápához vezetett, a miskolci küldöttségnek. Úgyhogy ez is egy érdekes dolog, és ennek az úti leírása teljesen megvan, leír egy pár várost, hogy mégis milyennek látták ők, illetve ami nagyon fontos benne helytörténeti szempontból, egyrészt ez a pápa látogatás, másrészt pedig az, hogy Kossuth Lajosnál is voltak, és ez is teljes egészében dokumentálva van, úgyhogy vannak benne olyanok, amikre olyan információk is, amikre minden Miskolc is felkapja majd a fejét.
Volt még olyan információ, amiről nem tudtál, és így meglepődtél a gyűjtés folyamán?
Hát először például ez az életmentés. Tehát én nem tudtam, hogy három életet megmentett Soltész Nagy Kálmán, és különösen azt nem, hogy a saját élete kockáztatásával az egyikükért. Nem tudtam egyébként, hogy járt. Valahol talán olvastam, hogy járt miskolci küldöttség a pápánál, meg Kossuth Lajosnál, de nem tudtam, hogy ennek ilyen hiteles leírása van. Azt se tudtam például, hogy Soltész Nagy Kálmán volt az első anyakönyvvezető Miskolcon, hiszen a polgári házasságot 1895-ben lehetett először kötni, és akkor az volt a szokás, minden településen a polgármester köti meg a házasságokat, úgyhogy ő kötötte az elsőt, méghozzá nem is akármilyet, hiszen egy római katolikus és egy zsidó polgár házasodott össze, tehát minden szempontból különleges volt. Úgyhogy ilyen érdekességek vannak benne, de azt is kevesen, vagyis azt sem tudtuk egyébként, az is egy véletlen folytán derült ki, hogy egyébként is ő nagyon sok nyugat-európai utazáson vett részt, hiszen szerette volna megismerni a nyugat-európai városoknak a kultúráját, a struktúráját, azt, hogy milyen szempontból építkeznek, hogyan alakult ki maga a város, és hát ugye ezt alkalmazta is, hiszen a 19. század végén egy olyan építési tervet hozott létre, már harmadmagával együtt, ami egészen a 70-es évekig a példáját adta Miskolcvárosnak a terjeszkedésének. Tehát egy óriási személyiség volt, tényleg egy városépítő, egy legendás polgármester volt, és én nagyon örülök ennek, hogy sikerült ezt a kiadványt ilyen formában megjelentetni.
Voltak gyermekei, vannak leszármazottai, tudunk utódairól?
Igen, én egyébként próbáltam ennek utána járni, próbáltam ugye még a levéltárnál is, hát ugye a levéltárnál pedig mondták, hogy hát egyszer már sikerrel jártunk egyébként a Weylich családnál, hogy kerestük a leszármazottakat, és olyan szerencsénk volt, hogy a Weylich leszármazottak pont beszéltek a levéltárral, mert egyszer jöttek haza, mert pedig a argentin ág, és hát itt nem volt ilyen szerencsénk, tehát sajnos ugye nem volt érdeklődő, úgymond Soltész Nagy Kálmán családjából. Annyi biztos egyébként, hogy ugye az ő felesége Dálnoki Nagy Mária Józefa volt, és két lányuk született, az idősebbik Soltész Nagy Mária Erzsébet volt, aki Ráth Endre országgyűlési képviselő felesége lett. Neki két gyermeke született, Ráth István és Ráth Gábor. Na most István Ráth Gábor nagyon fiatalon hunyt el, neki a sírja itt van egyébként Miskolcon, akár csak az édesanyjának is, ugye 30 éves sem volt még. Ráth István viszont New Yorkban hunyt el. Na most próbáltam arrafelé is kutakodni, de hát ugye nem vezetett eredményre, tehát hogyha neki volt-e származottja, amiről nem tudunk, volt gyermeke ennek a Ráth Istvánnak, akkor valószínűleg az Egyesült Államokban él most is. A két lánya, mert ugyanis volt még egy lánya, a fiatalabb lány pedig Soltész Nagy Irma volt, aki Tarnai Gyula Alispánnak volt lett a felesége. Itt ugye egy nagyon nagy korkülönbség volt, Tarnai Gyula Alispánnak már volt két gyermeke, és hát ugye Tarnai Istvánnak hívták az ő gyermeküket. 1917-ben született, és pont, és sajnos ennyit tudunk róla. A második világháborúban még aktív volt, úgymond harcolt a fronton, de hogy utána mi történt vele, sajnos nem tudjuk. Tarnai Gyulának az egyik fiáról tudunk, hogy az úgynevezett fehér gárdisták, vagy hogy is hívták a második világháború után, amikor próbáltak a szocialista hatalom ellen még harcolni, vagy pont a Kis Józsefnek, a levéltár igazgatójának hallgattam erről egy előadását, hogy annak a mozgalomnak, vagy felkelésnek, nem tudom, mert leverték nagyon hamar ezt a dolgot, és nagyon nem is volt publicitás alatt, tehát nem is nagyon tudunk róla sok mindent. Tehát ennek a része volt a Tarnai Gyulának az egyik fia, akit egyszerűen teljesen fogságban, még külön beszélt is róla egyébként Kis József, hogy a fogságban nem tudták megtörni, tehát hogy mindenki mindent elmondott, amit csak akartak, amikor ugye elkezdték kínozni az ávósok őket, de Tarnai Gyulának azt hiszem a nagyobbik fúja volt, talán ő is Gyula, de ebben nem vagyok biztos, hogy őt nem sikerült megtörni. Tehát gyakorlatilag ez az, amit tudunk az ő családfájáról, illetve hát ugye Soltész Nagy Kálmának több féltestvére és testvére is volt, de én mindenkit felkerestem, akit csak lehetett egyébként, akár a Facebookon, akár hogy akinek csak hasonló neve is volt, Soltész Nagy. Egyébként a régi Dentál Soft, ami már nem működik, azt is egy Soltész Nagy család üzemeltette, vagy működtette, de nem rokona egyébként ennek a Soltész Nagy familiának, úgyhogy, és nem is nagyon volt a városgondnokságnál, vagy akik ugye felújították, megtalálták a sírt a 90-es években, és felújította a város, és nem volt jelentkező, aki akarta volna átvenni, vagy gondozni, vagy koszorúzni. A két lányának a sírja egyébként a Mindszenty temetőben található, vagy az egyik unokájának is, akit mondtam, hogy nagyon hamar elhunyt, de ennél többet sajnos nem tudok, de ha valami lesz, akkor úgyis mindenképpen megosztom az olvasókkal, vagy a hallgatókkal, hiszen úgyis fogunk még erről beszélgetni.
Akár felhívásként is tehetjük ezt most, igen, hogyha igen. Valaki hall minket és tud arról, hogy valami rokonsági szállal valaki kötődik Soltész Nagy Kálmánhoz, akkor jelentkezzen. Hol lehet hozzájutni a könyvhez, ezt még mondjuk el gyorsan?
A Géniusz könyváruházban lehet megvásárolni, illetve hát nálam a Facebook profilomon, vagy az oltanraymond@gmail.com címen, ha engem megkeresnek, akkor én is át tudom adni a könyvet, illetve hát mondom a Géniusz könyváruházban, ott nem csak ezt a könyvemet, hanem mindegyik kiadványomat, amely elérhető, azt meg lehet vásárolni.
Reimann Zoltán, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen. Thank you.
kifért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában vendégünk volt Reimann Zoltán helytörténetkutató, Miskolcváros civil referense, témánk pedig a Soltész Nagy Kálmán című kiadvány. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Kedves hallgatóink, a 2026. január 13-ai adásunk ismétlését hallották.
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első